Következik politikai science fiction 2015. április 28-ai előadása, társadalmi viszonyok és problémák a science fiction világokban. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.
Jó napot kívánok mindenkinek, akkor elkezdjük. Arra gondoltam, hogy inkább kezdjük el azt a témát, amit a mai órára szántunk eredetileg, és ami kicsit olyan, mint a múlt órai téma, tehát az elején fogunk egy kicsit beszélni általános társadalomtudományi elméletekről, meg arról, hogy ennek milyen általános társadalomtudományi vonzata van, és azok után pedig bele fogunk kezdeni egy-két konkrét elembe, ugyanúgy, ahogyan a múlt órán ma is a menetrendünk az lesz, hogy viszonylag sok különböző science fiction univerzummal fogunk foglalkozni. A tematikánkban úgy szerepel ez az óra, mint ami az egyenlőség, egyenlőtlenség, elnyomás problémáját, szóval, hogy ez a címe, de arra gondoltam, hogy valójában egy jobb cím lenne az, amit most is adtam neki, hogy a science fiction univerzumok politikai szociológiája. Tehát olyan kérdésekkel fogunk ma foglalkozni, amivel elsősorban szociológusok szoktak foglalkozni, illetve néhány esetben közgazdászok. Tehát olyan dolgokról lesz szó, mint elitek, osztályok, egyenlőség, egyenlőtlenség, illetve még egy különleges problémával fogunk foglalkozni, ez a birodalom megközelítése, és a birodalom, mint tudományos probléma a science fictionben, úgyhogy ilyen ügyekről lesz szó, vannak-e gazdagok, vannak-e szegények, mi a kapcsolat, mit kell erről tudnunk, és általában milyen science fiction univerzumok mennyiben foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. És rögtön az elején két alapvető koncepciót szeretnék bemutatni, két olyan koncepciót, ami meghatározza egyébként azt is, ahogyan a science fiction univerzumok gondolkodnak erről, de már most előre bocsátanám azt, ami az egyik fő gondolata lesz a mai napunknak, és az, hogy szemben mondjuk a nemzetközi viszonyokkal, amelyeket elég reálisan és ezért elég jól tükröznek a science fiction univerzumok, ezeket a problémákat, amiről ma fogunk egy kicsit beszélni, ezeket sokkal kevésbé lesznek jók vagy életszerűek ezek a problémák. Beszéljünk először arról az alapvető problémáról, amiről a politikai szociológiai ezeknek a világoknak szól. Ez az első a szűkösség lesz, a második az osztályok és az elitek. Szűkösség. Mi az, hogy szűkösség? Scarcity, ez az eredeti angol száz kifejezés. Ugye ez minden szociológiai kérdés alapja, ami arról szól, és nagyon sok ilyen klasszikus, konfliktusos elméletet ez alapján tudunk bemutatni, ami ugye miről szól, arról szól, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek korlátosak, amelyek nem állnak mindenkinek a rendelkezésére, tehát amelyekben szűkölködünk, ugye szűkös javaknak, jószágoknak is lehet ezeket mondani, mire kell itt gondolni. Biztos mindenki tanult már arról, annak idején szép marxista elmélet is volt, hogy vannak, akik birtok, ugye ezek a have-ek és a have-not, van, akinek vannak tulajdona, pénze, bármilyen anyagi java, van, akinek nincs, biztos mindenki hallott az Occupy mozgalmakról, ugye az is erről szól, 99% versus az 1% és az 1% birtokol mindent. De mit jelent ez általában? Ugye amikor arról beszélünk, hogy science fictionben különböző problémákról van szó, hát jellemzően arról van szó, hogy van valamiféle természeti vagy anyagi erőforrás, ami nincs. Ugye ez klasszikusan, nem tudom miért írtam azt, hogy ételem, biztos valamiféle freudi elszólás, valójában élelem akart lenni, és a nyersanyag, víz, ugye ezek azok a klasszikus természeti erőforrások, amelyeken szoktunk vitatkozni. Most ez lehet egyszerű, de biztos mindenki hallotta már, nem szoktak lenni ilyen cikkek, a jövő háborúja vízelosztásról fognak szólni. Hallottuk már ezt az elképzelést? A nyersanyagok kiürülnek, és ezzel mindenféle problémák vetődnek fel. Ugye mindegyiknek mi a logikája? Az a logikája, hogy valamilyen módon vannak dolgok, amelyek szűkös módon állnak rendelkezésünkre, és ezt kell azután valamilyen módon kontrollálnunk, valamilyen módon ebből kell aztán következtetéseket levonnunk. Ebből adódik az a tézis, és ezt csak azért akarom mondani, mert ezt mindjárt meg fogjuk cáfolni ezt a tézist. De most még mindig nem beszélünk a science fictionről. Ez az a kicsit ilyen materialista elképzelés, ami valami olyasmit mond, hogy igazából a legtöbb háború a nyersanyagok megszerzése és kontrollja körül zajlik. Tehát a nyersanyagok megszerzése és kontrollja jelenti valamilyen módon a biztonság elérését. Ez olyan szinten benne van mondjuk így a szűkösséggel kapcsolatos politikában, hogy szinte minden esetben le tudunk ebből vezetni nagyon komoly geopolitikai kérdéseket. Ha például valaki ezt az egész ukrán-orosz konfliktust vizsgálja napjainkban, nagyon gyakran hallhatott arról, hogy hát igazából az orosz gáz szerepe az mennyire fontos ebben, de az orosz gáz az valójában mi? Az egy nyersanyag, és hát hogy az oroszok a gáz mint nyersanyag segítségével manipulálják azt, hogy milyen ellátása legyen a különböző országoknak. Ugye klasszikusan egyébként a közel-keleti olajat szokták ilyen típusú nyersanyagnak tekinteni. Nagyon sokszor írtak le háborúkat, meg konfliktusokat, mondjuk az olaj, meg az olaj megszerzésével kapcsolatos háborúkról, ugye? Valamikor a 90-es években, sőt egyébként, amikor Irakot lerohanták, sőt lerohantuk mondhatni, tehát amikor Saddam Husseinnel szemben beavatkozás történt, akkor is nagyon sokszor lehetett azt mondani, hogy hát igazából ez csak az olajról szól, ugye? Valójában csak olajat akar Amerika, és az olajat akarja megszerezni saját magának, és hát ez azt jelenti, hogy valójában itt minden csak a nyersanyagokról szól. Mostanában szoktunk ilyet hallani? Nem, ugye? Sokkal kevésbé hallunk. Miért hallunk sokkal kevésbé? Egyrészt, mert nem gondoljuk az iszlám állam különböző embereket lefejező harcosairól, hogy alapvetően az olaj érdekelni őket, bár nyilván az is nagyon fontos nekik, meg az egész sita-szunita ellentétről azért talán érezzük, hogy nem arról szól, hogy kinek van több olaja, hanem arról szól, hogy Mohameddel mi történt annak idején. A másik pedig, és ez már átvezet majd a cáfolatra, és mindjárt eljutunk oda, hogy ez miért fontos a science fictionök világában. Azért nem hallunk erről ennyit, mert az Egyesült Államok talált egy csomó olajat máshol, illetve úgynevezett shale gas-t, ami azt is jelenti, hogy ma már nem szorul behozatalra. Amiből mi adódik, hogy ezek a nyersanyag problémák, a világtörténelem azt mutatja, hogy meg szoktak oldódni, illetve aztán áttevődik a fontosságuk. Tehát az egész kérdéskör alapvetően egy idő után meg szokott változni. Ha valaki tanult az első, nekem ez volt a kedvencem, az első világháborút, meg az iparosítást, akkor mindig látott ilyen táblázatokat, hogy ki mennyi szenet termel, meg mennyi acélt, meg melyik ország hanyadik helyezett ebben, és hány újabb és újabb bányát fedeznek fel. Ugye ma hiába írnánk le, hogy melyik országban van a legtöbb szénbánya, egyszerűen azért, mert irrelevánssá vált a kérdés. Ez nem jelent nagyon fontos elemet, de mégis ez az egész nyersanyag gondolat, ez egy nagyon fontos elem lett. Ugye melyek ezek a klasszikus science fiction világok? Ugye mindenki ismeri a Mad Max-et, vagy mindenki hallott már róla, ez arról szól, amikor egy posztapokaliptikus világban, korábban Mel Gibson, most újra megcsinálják, valaki egy autóban közlekedik, és megpróbál benzint és egyéb nyersanyagokat szerezni, hogy a nyersanyagok körül zajlanak a konfliktusok, de talán a két leghíresebb példa, az egyik rá ez az Interstellar, a másik pedig az Éhezők példa. Az egész miből indul ki? Abból indul ki, hogy a Földnek óriási problémái vannak, mert valamilyen okból nem tudunk több élelmiszert termelni, és az élelmiszer termelést ilyen különböző vírusok meg egyebek valamilyen okból megsemmisítik. Tipikus nyersanyag probléma, nem áll rendelkezésünkre elég étel valamiféle posztapokaliptikus okból, hogy az embereket elcsatsuk. Ugye ugyanez lesz az Éhezők viadalában is, amiről már beszéltünk. Különböző nyersanyagokat biztosítanak, ugye emlékszünk, bányákba járnak például állandóan. Miért járnának az emberek bányákba? Nem azért feltétlenül, mert sokat nézték annak idején a Hobbitot, és tudják, hogy a törpöknek milyen jó volt a bányákban, hanem azért, mert különböző nyersanyagokat akarnak termelni. Más körzetek élelmiszert biztosítottak, tehát minden arról szól, hogy a Kapitóliumot valahonnan kívülről kell ellátni nyersanyagokkal, és egy visszatérő probléma ezeknek a nyersanyagoknak a kontroll és a nyersanyagoknak a kiapadása. Pont. És akkor most érünk át arra, hogy azt fogjuk látni, hogy a science, egyszerűen azért, mert ez egy népszerű gondolat, ugye? Ez egy nép, tulajdonképpen, ha belegondolunk az egész, az a koncepció, hogy vannak valahol valamilyen megfogható dolgok, aminek a megszerzése alapvetően anyagi javakat biztosít valaki számára, ez egy viszonylag népszerű gondolat. Ugye Katan telepeseit játszott valaki ott, és az ember gyűjtögeti a nyersanyagokat, és az a jó, minél több juh, meg mit tudom én, ért van neki a játék különböző pontjain. Ugye, de beszélhetünk még erről hosszan, ugye Hitler, szeretem a hitleres példákat, elnézést, Hitlernél is, amikor 1941-ben megtámadta a Szovjetuniót, és már majdnem elfoglalta Moszkvát, az egész német katonai vezetés azt javasolta neki, ugye három irányba ment a támadás, Leningrád, Szentpétervár, Moszkva dél, és ugye Hitler kitalálta, hogy neki igazából a kaukázusi olajmezők fontosabbak lesznek, mint Moszkva elfoglalása, hiszen Moszkva csak egy város, ráadásul hideg van, ezzel szemben a kaukázusi olajmezők nyersanyagokat biztosítanak, és fogta az egész középső hadtestet, és levezényelte, vagy legalábbis jelentős részét a Kaukázus felé. Ma a legtöbb történész azt mondja, hogy hát ez egy óriási hiba volt, mert egyrészt mert nem ért oda soha, tehát ez másrészt, ami ennél nagyobb probléma, Moszkvát nem sikerült elfoglalni, és ebből problémák adottak, de azt is mutatja, hogy nyersanyagot szeretett volna megkapni, és hát rengetegszer, ha valaki kinyitja, vagy beszélget egy taxissal, akkor is fogja, hát nem értjük, hogy Magyarország miért ilyen szegény, mikor a magyar föld az olyan termékeny, és hát biztos csak azért, mert hát a gonosz külföldieké, vagy a gonosz külföldiek nem akarják, stb. A lényeg ezzel az, ugye mi lesz, hogy ez egy népszerű és a science fictionben is visszatérő gondolat, mindjárt látunk néhány példát róla, aminek több logikai problémája van. Az egyik logikai problémát azóta tudjuk, mióta volt egy Malthus nevű ember, aki megalkotta a túlnépesedés koncepcióját. Ebből rögtön meg is értettük ennek a dilemmának, mi a fő tanulsága. Ugye éhen haltunk? Nem. Sőt, itt vagyunk, sokkal nagyobb számban, sőt a túlnépesedés fenyeget minket talán inkább. Nem, a kiállás valóban 18. században Malthus azt vette észre, hogy egyre több és több és több ember van, különböző okokból, ugyanakkor az élelmiszer termelés nem tart ezzel lépést, tehát mi következik ebből? Egy idő után nem lesz elég élelem, és egy idő után az emberiség nem fogja tudni eltartani önmagát, háborúk, katasztrófa, demográfiai hanyatlás. Miről szól az egész? A nyersanyagok kiapadásáról. Mivel nem számolt Malthus, úgy hívjuk ma, hogy ipari forradalom, amely megsokszorozta nem csak a nyersanyag termelés, de a nyersanyag termelés sikerességét is. És akkor innentől fogva mindenki eldöntheti, hogy ő egyébként melyik álláspontot vallja, és ezek a viták folyamatosan visszatérnek. Valamikor a 70-es években volt először szó arról, hogy az olajkészletek kimerülnek, majd aztán nemrég valamikor a 90-es években újra is, hogy az emberiség nem fogja tudni fedezni azokat a szükségleteit, amelyeket megjelenik. Eddig a legtöbb ilyen kérdést megoldotta a technológia. Ökológiai gondolkodók azt mondják, hogy a technológiai megoldásoknak persze hosszú távon ára van, és át fogunk jutni egyszer egy olyan ponton, amikor már nem lehet mondjuk a... Ugye annak idején az ózonlyukkal volt ez, aztán azt végül, hát ha nem is sikerült megoldani, de valamit lehetett felkezdeni, de hogy van olyan tézis, amely szerint egy idő után már annyi fát írtunk ki, meg annyi szennyezzük a föld környezetét, hogy nem lesz az a technológia, amely ezt megoldja. Mások vitatkoznak ezzel, és azt mondják, hogy ez ugyanolyan gondolat, mint amikor az volt, hogy kimerülnek az olajmezők, stb. Mégis mi a lényeg ebből, hogy legtöbbször ezeket a nyersanyag problémákat meg lehetett oldani, és vissza fogunk erre térni, de rögtön, hogy érezzük a fő problémát, ugye akár talán az Interstellar kapcsán lehet a legjobban demonstrálni, ugye nagyon furcsa, hogy az a civilizáció, amely képes egy másik galaxisba eljutni, nem tud magának élelmet termelni mesterséges módokon, ugye általában ezt szokták mondani problémájának, mert hogy egy más típusú probléma. A másik véglet, és erről is fogunk beszélni, tehát az egyik típusú science fiction ezt a problémát úgy kezeli, vagy hogy középpontba állítja, ugye? Azt mondja, hogy tulajdonképpen a különböző küzdelmek, a különböző civilizációs harcok lényege a nyersanyagok megszerzésével kapcsolatos küzdelem, a nyersanyagok megszerzésének kérdése lesz. Egy másik, és erről fogunk egy kicsit beszélni, véglet az utopisztikus társadalom, mint a Star Trek, amely a szűkösség felszámolását gondolja, amely azt mondja, hogy a technológia egésze felszámolja a szűkösséget. Még mielőtt belemegyünk, mert mondom, itt csak az elméletről beszélünk, két dolgot meg kell ismernünk. Az egyik dolog, hogy lehet az, hogy Hollandiának nem nagyon vannak nyersanyagai, és mégis elképesztően gazdag és sikeres, nekünk meg annyira jó a földünk, és ugyan mi is nagyon elképesztően gazdagok és sikeresek vagyunk. De el tudunk képzelni egy olyan értelmezést, hogy ez nem teljesen vagyunk annyira sikeresek és nagyszerűek, mint a hollandok. Vajon mi lehet ennek az oka? És aztán végig lehet nézni ezeket a különböző dolgokat. Vannak országok, amelyek nagyok és sikeresek, és sok nyersanyaguk van, ugye Egyesült Államok tipikus példa, meg vannak olyanok, Japán, Svájc, Hollandia, ahol nem nagyon vannak nyersanyaguk. És mi ennek a magyarázata? Talán az itt ülők mind tudják, hogy ugye a modern gazdaságban nem, vagy nem elsősorban a nyersanyag biztosít hosszú távon sikereket, hanem az innováció, hozzáadott érték, szolgáltatási szektor, vagy ha valaki egy kritikusabb szemléletbe végzi, az, ha valaki eleve jobb helyzetből indult, és ki tudja zsákmányolni azokat, akik nem indultak jobb helyzetből, mondjuk. Ugye, ha valaki tényleg nagyon kritikus, az Egyesült Államok, amely megfelelő katonai hatalmal rá tudja kényszeríteni a szabadkereskedelmet a világra, és olyan ösztöndíjakat tud adni ezzel párhuzamosan a legokosabb embereknek szerte a világban, hogy azok aztán az amerikai rendszert menekültként gyarapítsák. Tehát, hogy nem a nyersanyagokról szól, sőt, a modern, nem is annyira modern, de legalább 30-40 éve ismerjük a resource curse, vagyis a nyersanyag átok kifejezését. Hallotta már valaki? Mit jelent resource curse? Következőt vették észre egy ponton tudósok. Van egy csomó ország, elsősorban Afrikában, akinek rengeteg nyersanyaga van, és mégis elképesztően szegény. Mi lehet ennek az oka? És következőt találták. Azokban az országokban, ahol olyan helyzetben fedezik fel a nyersanyagokat, amely helyzetben az adott ország nem rendelkezik megfelelő polgári jogi, jogállami és demokratikus hagyományokkal, akkor két dolog történik. Az egyik, bár bizonyos nyersanyagok önmagukban is értékesek, gyémánt, cink, olaj, stb. A cink az azt hiszem a mobiltelefonhoz kell, vagy valami. Tehát amit önmagában is tudunk exportálni, ha egy ország vagyunk. A legtöbb nyersanyaggal mi a helyzet? Nem ez a helyzet, a legtöbb nyersanyagot feldolgozva tudjuk exportálni. Ugye a sima textil az nem ér nagyon sokat, a Gucci ruha az nagyon sokat ér, tehát a hozzáadott érték számít. Ez az egyik dolog, amit megfigyeltek. Mi következik ebből? Azt fedezték fel, hogy különösen még egyszer olyan országokban, amelyek nem rendelkeznek demokratikus hagyományokkal, a nyersanyagok léte oda vezet, hogy az adott ország politikai vezetése nem abban lesz érdekelt, hogy fejlett gazdaságot alapítson ki, hanem miben lesz érdekelt, hogy megszerezze a nyersanyagok feletti kontrollt, hogyan tudja a nyersanyagok feletti kontrollt megszerezni, hát mondjuk katonai erővel, ha legyőzi a versenytársát. Ugye a pénzügyi szektor fölött nehéz katonai erővel megszerezni a hatalmat. Ugye, ha egy pénzügyi szektorból él egy ország, és ott bevezetem a katonai diktatúrát, és mondjuk az nehéz lesz, mert kell hozzá érteni, hogy hogyan menedzselem a pénzügyi szektort, lehet, hogy a tőke kivonul, stb. Ezzel szemben, ha egy országban van két ércbánya, és az a két ércbánya adja az ország GDP-nek 80%-át, mi az én stratégiám, ha egy nem túl demokratikusan gondolkodó, de egyébként racionális vezető vagyok, azt a két értbányát elfoglalom. És lehetőség szerint a jövedelmet a családomnak adom, nem pedig az országnak. Mert ugye sokkal könnyebb, mint bármilyen más, szofisztikáltabb szektorban. Ugye ez valahol a resource curse. Egyrészt az adott ország nem fog fejlődni, másik nem fogja diversifikálni saját magát. Erre ugye elsősorban közel-keleti országok a példák, akik egy vagy mondjuk a dél-amerikai banánköztársaságok, nem véletlenül hívjuk őket banán, miért hívjuk őket banánköztársaságnak? Mert nagyon sokáig a banán egy viszonylag drága és izgalmas exportcikk volt, ráálltak a banánra, nem fejlesztettek mást, és amikor leesik ennek az exportcikknek az ára, akkor az adott ország bajba kerül. Mi történik akkor, amikor az adott ország bajba kerül? Hát persze lehetne az, hogy akkor hozzáállok modernizálni a gazdaságot, de ennél sokkal racionálisabb, ha én bajba kerültem rövid távon, ha azt a megmaradt kis nyersanyagomat lehet, hogy sokkal alacsonyabb áron, de még mindig megpróbálom kontrollálni és azt eladni akár nyomott áron is, mert rövid távon jobban túlélek, mint hosszú távon diversifikálva. Tehát ez a fajta resource curse, ez arról szól, hogy bizonyos országok magas nyersanyag tartalommal, vagy szóval nyersanyaggal ellátva, túlzottan függővé válnak az adott nyersanyag által, és éppen ezért mindenféle problémák lesznek ebből adódóan, ami jól bizonyítja azt, hogy miért van az, hogy egy csomó ország viszonylag nagy nyersanyag kincsekkel, nagyon-nagyon szegény, mondom elsősorban afrikai országok. Nyilván azok az országok járnak jól, amelyek diversifikálnak, vagy amelyek olyanok, mint Norvégia, ahol van egy csomó nyersanyag, de van egy diversifikált gazdaság is. Ennyit általában az egyenlőtlenségekről, és aztán rögtön tovább megyünk. Következő, ugye ez tulajdonképpen az országok közötti egyenlőség, egyenlőtlenségi dimenzióról beszéltünk eddig. Ugye a szociológia, vagy a politikai szociológia másik alapvető kérdése, az nyilván az adott társadalmon belüli egyenlőség, vagy az egyenlőtlenség kérdése. Az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnék itt állítani, és ez még nem lesz annyira izgalmas állítás, de aztán később azzá tesszük, hogy nagyon sok nagyon klasszikus science fiction univerzumban ez az egész probléma nem nagyon jelenik meg. Ugye tudjuk, hogy Jabba az valószínűleg egy gazdag szereplő, mert van neki barlangja, meg rabszolgái. Ezzel szemben Han Solo, aki egy csempész, valószínűleg szegényebb. Boba Fett a kettő között van, ha éppen elkapott valakit gazdagabb, ha nem, akkor kevésbé. De ugye nem, alapvetően nem erről szól a galaxis politikai rendszer. És eleve úgy lenézzük azokat a szereplőket, akik anyagi javakat akarnak megteremteni, nem nagyon tudnánk megmondani Luke Skywalkerről, hogy ő most egy középosztálybeli, esetleg munkás családból származó szereplő. Tehát nehéz lenne őt, miközben a modern világ egyik alap problémája, ugye, a jövedelmi egyenlőtlenség. Nagyon sokszor ezekben az univerzumokban nem nagyon tudjuk hova tenni. Ugye tudjuk, hogy a Nabuk királynője Padme az gazdagabb, de hát valószínűleg azért, mert ő a királynő. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az valami egyéb pozícióból adódik. Ugye ugyanez lesz a Star Trekben is, arról majd mindjárt beszélünk a szűkösség megszűnése kapcsán. A másik ilyen klasszikus science fiction sorozatban szintén nem nagyon jelenik meg az egyenlőtlenség, és nem azért, mert marxisták lennének, mint Sirius kapitány. Sirius kapitány egyik leghíresebb magyar, László Endre rádiójátékában készült, az egyik leghíresebb magyar science fiction sorozat a szocializmus éveiben készült. A következő a helyzet benne. Az emberiség hát elért a boldog szocializmus korszakában, nem így hívják, hogy szocializmus, boldog egyenlőség, mindenki egyenlő. Például a Holdon élnek az emberek, és ilyen szocialista uniform módon, de nagyon boldogan, tehát tényleg nem, semmi gúnyolódás nincs a regényben, csak én mondom kicsit gúnyolódva. Például ilyen csöveken érkezik az étel, amelyben nincsenek természetes alkotóelemek, mert miért kell lennének természetes alkotóelemek, minden mesterséges alkotóelemként van, teljes egyenlőség van, senki sem szolgál senki mást. Mindenki egyforma méretű házakban lakik, és hát így nagyon boldogok, meg mindenki egyébként internacionalizmus van, tehát a főszereplők között van finn, meg orosz, meg magyar, azt hiszem, talán amerikai nincs, de most mindegy természetesen. Tehát, hogy mindenki nagyon boldog, a francia is van, mindenkire igaz ez, kivéve Sirius kapitányt. Sirius kapitány ugyanis a legbölcsebb hős, aki ezért tarthat egy kiskertet, van egy bejárónője, és egyébként ő természetes alapanyagokból kaphat ételt, és rá nem vonatkoznak ezek a szabályok, tehát ő neki nem ezt a pépet kell lennie, de hát azért, mert az egész civilizáció elképesztő módon hálás Sirius kapitánynak, a múltban tett egyébként nem részletezett előnyeiért. Ő egyébként egyben a vezetője is a kolóniának, de ez egyébként csak mellékes, hiszen ő egy nagy és jóságos vezető. Ugye annyira szépen, valószínűleg tudatlanul figurázta ki maga Lászlóra és a kommunizmus. Ugye ez egy egyenlő társadalom. És ilyenből találunk nagyon sokat a science fiction univerzumokban, akkor akár a technikai fejlődés, akár valami más eltörölte ezeket a különbséget. Ugye nem tudjuk, hogy most Spock az egyébként szegény vagy gazdag. És nem tudjuk, valószínűleg mindegy is. Ugye van, ahol azért ez nem így van. Két sorozatot hoztam, mind a kettő hasonló. Az egyik a mellékes kar, csak azért, mert a mellékes igazság az nagyon népszerű volt, amikor beszéltem róla, legalábbis többen megkérdezték. Ugye emlékszünk, ez az a science fiction, ahol az űrhajó a főszereplő, akinek nagyon sok klónja van, és egyébként nincsenek nemek. Ott például egy klasszikus politikai rendszer van, ahol mondjuk egy polgárság mellett létezik egy ilyen alávetett, beosztott típusú társadalom. Vagy a Babylon 5-ről is beszéltünk már korábban, hogy emlékszünk rá, ez az, ahol egy űrállomáson élnek különböző fajokhoz tartozó szereplők, ott vannak az úgynevezett lurkerök, az úgynevezett hát ilyen mászók, vagy ilyen alattomosan megjelenő személyek, akik lent élnek az alacsonyabb szinteken, és akiknek alig van jövedelmük, egy csomó közöttük drogos, meg ilyen alkoholista, meg elmebeteg, mindenféle ilyen furcsa ember. Tehát itt léteznek társadalmi problémák, de nagyon gyakran nem történnek. Mintha ezek a kérdések, a születés vagyon, katonai elnyomás, stb. Ezek nem lennének fontosak. Tehát ezek az alapvető, mondjuk úgy, szociológiai problémák, és akkor nézzünk néhány konkrét elemet, hogy jelennek, vagy hogy nem jelennek meg ezek a kérdések. Az én egyik kedvencem e tekintetben, amiről most egy kicsit hosszabban szeretnék beszélni, már beszéltünk róla röviden, az Asimov politikai rendszere, és nem az alapítvány sorozat, amiről már beszéltünk, hanem a kezdeti sorozat, ugyanis Asimov meglepő magához képest, ahhoz képest, hogy milyen baloldali, meg néha szocialisztikus gondolatai voltak, felismerte azt, hogy a szűkösség megszűnése az valójában a hanyatlás előszelét jelenti. Ugye abból indul ki, és ezt egyébként paradox módon amerikai jobboldali szereplők szokták gondolni, hogy onnantól kezdve, hogy az egyenlőtlenség megszűnik, és mindenki viszonylagos jólétben fog élni, megszűnik az innovációra való hajlam, mert megszűnik a társadalomban az a gondolat, hogy a szegénységből való kitörés legfontosabb eleme a technológiai innováció lehet, és lehet, hogy a társadalom, ugye ismerjük talán ezt a, ez egy klasszikus vita az amerikai és európai jövedelem felfogás között, lehet, hogy Európában kisebb az egyenlőtlenség, mondja az amerikai álom mellett elkötelezett szereplő, vagy majd mind látjuk például egy ferengi, akik egy más gondoltak erről a Star Trekben. A társadalom azáltal megy előre, hogyha vannak olyanok, akik nem elégedettek a helyzetükkel, hiszen akik nem elégedettek a helyzetükkel, azok lesznek hajlamosak arra, hogy nagyszerű ötletekkel ezeken változtassanak, és hogy lehet, hogy 10-ből 9 ilyen ötlet meghal, de az az egy lehet, hogy forradalmasítja a társadalmat, ezért az egyenlőtlenségnek van társadalmi funkciója, hangzik az amerikai, mondjuk ez a klasszikus amerikai érv. Míg mondjuk, ha mindenki boldog és egyenlő, és jól megy neki, akkor senki nem lesz ebben érdekelt. Asimov valami ilyesmit mond. Asimovnak a kezdeti regényei, nem a kezdeti időben, tehát a saját idővonalán belül, a Mezítelen nap, a robotok és birodalmak és a hajnalbógó robotjai című könyvek a következőt mutatják be. A Föld jövőjében, tehát pár száz évvel a mostani helyzethez képest, az emberiség két része szakadt. Az egyik rész a Föld. Túlnépesedett, rövid élettartam, tehát annyi, mint ma. Nincsenek robotok, nem szeretik a robotokat. Kis terek vannak, katasztrófák, bezártság. Tehát egy ilyen kicsit nyomasztó, túlnépesedett világ, olyan, mintha mindenki London belvárosában élne, de olyan szegény lenne, mintha Afrikában lenne, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát egy túlnépesedett, kellemetlen, tele vannak betegségekkel. Kicsit ilyen Blade Runner-ös, ugye szárnyas fejvadászos, emlékszünk talán szárnyas fejvadászra, valaki látta Los Angelesnek a bemutatásra. Kicsit ilyen nyomasztó, sokan vannak, igazából nem tudnak megmondani, hogy mi a baj a szárnyas fejvadász Los Angeles-ével, de érezzük, hogy kicsit van benne 8 terem. Ehhez képest vannak az űrjárók. Az űrjárók 50 bolygót már gyarmatosítottak, elképesztően fejlettek. Nincsen betegség, ezt megszüntették, nagyon hosszú az élettartamuk, mert megszabadultak minden kórokozótól, de ezért aztán betegesen félnek is ezektől a kórokozóktól. Kiterjeszti a kórokozókat, hát az emberek, ezért aztán nem nagyon szeretnek más emberekkel találkozni. Földiekkel csak kesztyűben, sterilizáció után hajlandóak találkozni, de egymást sem nagyon szeretik. Hogy oldják ezt meg? Körülveszik magukat robotokkal, illetve adott esetben humanoid robotokkal, és kizárólag táv képernyőkön keresztül kommunikálnak. Szexuális érintkezés az persze bizonyos esetekben kivétel, de az is viszonylag ritka. A legfontosabb cél az a túlélés minél hosszabb ideig. Robotok biztosítják ennek a társadalomnak a fennmaradását, ugye? És aztán megjelenik a fő kér. Ők egyébként technológiailag sokkal fejlettebbek, meg van egy csomó ilyen további előnyük, de ugye kevesebben vannak. És ugye mi fog itt történni ebben a civilizációban? Miközben ránézésre ez egy sokkal fejlettebbnek tűnő civilizáció, tehát sokkal sikeresebb lesz, valójában a civilizáció hanyatlik. Miért hanyatlik? Egy, hosszú élettartam, kettő, pontosan ez a fajta izoláció és a technikai fejlődés hiánya. Persze távolról is lehet együtt dolgozni, de igazán fejlett következtetésekre nem lehet jutni. Tehát olyan dekadens civilizáció lesz, amely persze egyébként nagyon nagy jólétben él, de igazából nem képes fejlődni. Vannak olyan, azért hoztam az európai analógiát, mert vannak egyébként olyan amerikai, tehát nem csak amerikai szerzők, amelyek azt mondják, hogy hát ez vár Európára. Hát most már kevésbé mondják a görög válság után, mert nem lehetne azt mondani, hogy Európában mindenki fantasztikusan jól él. De ugye vannak ezek az elképzelések, ugye? Tehát ha főleg ilyen kritikus elképzelésben lehetett a görög válság, meg a spanyol válság mélypontján ilyet élni, hogy hát mindenki arról beszél, hogy mennyire rossz Görögországban, meg Spanyolországban, és aztán az ember elment Barcelonába, és úgy nem azt élte át, hogy ott az emberek mind nyomorognának, hanem hát ott ülnek a parkba, a fiatalok munka nélkül azért kapnak segélyt, meg adott esetben nincsenek is annyira rosszul el, és hát ugye nem arról van szó, hogy ugyanaz lenne, mint Bangladesben, hangzik az ér. Tehát tulajdonképpen Európa onnantól, hogy elért egy jólétet, mondták is, Európa az egy ilyen nagy múzeummá fog válni, tehát ide jönnek, hogy megnézzék az Eiffel-tornyot, meg a Kolosseumot, de valójában a technikai innováció áttevődik a sokkal dinamikusabb, adott esetben népességszámban is nagyobb, innovatívabb, izgalmasabb országokba, mint mondjuk az ázsiai országok. Ugye hallottuk már ezt az elképzelést. Ugye Asimov egy kicsit kifigurázva ezt mutatja be, hiába van egy nagyon fejlett civilizáció, hogyha a fejlett civilizációból eltűnik az innovációra való hajlam, akkor az ilyen mindenféle kellemetlen következményekkel jár. Ugye én csak kiemeltem a fontos részeket, valójában Asimovnál az történik, hogy ugye van egy politikai vita, hogy ki kolonizálja a galaxis többi részét, és itt van egy vita, mert az űrjárókon belül vannak földbarátok, akik azt mondják, hogy bizonyos elemeit át kéne venni a földi civilizációnak, meg vannak földellenesek. És valójában Asimovnál az egyik legnagyobb problémát pont a robotok fogják okozni, mert a robotok azok, akik azt a fajta kényelmet biztosítják, ami megakadályozza az innovációt, de hát ugye az lesz a paradoxon, hogy a főhősök maguk is robotok lesznek egy idő után, de olyan nagyon okos robotok, akik felismerik ezt a problémát, és azt mondják, hogy igazából ez már nagyon Asimovi, hogy valójában egy katasztrófa történne, mert az emberiség a Földön is egy csomó problémával küzd, ezért valahogy kívülről rá kell őket kényszeríteni, hogy kezdjék el a galaxis többi részét kolonizálni, és ezt úgy érik el, ez a spoiler, hogy azok az űrjárók, akik utálják a Földöt, radioaktívvá akarják tenni a Földet, és a robotok ebben végül is közreműködnek, csak nem úgy, hogy akkor most mindenki felrobban, hanem egy lassú folyamat legyen, hogy az emberiségnek legyen ideje arra, hogy innovatív módon elkezdje kolonizálni, és a megoldás az lesz, hogy a Föld indítja be a galaxis kolonizálását. Az űrjárókkal nem történik semmi, csak elhalnak, mint az állam. Tehát, hogy ott maradnak, de 1000 év múlva 50 ilyen bolygó lesz, lassan elfeledett lesz a több ezer Föld által kolonizált bolygó mögött, tehát ez már egy ilyen Asimovi gondolat, hogy kívülről a nagyon okos robotok titokban rájönnek arra, hogy mi a megoldás, és így vezérlik az emberiséget, hogy ebbe az irányba menjen aztán el. Tehát irrelevánsá válnak, ugye ez is az európai analógia, ott lehet, hogy még 2000 év múlva is ott éldegélnek, de szépen lassan eltűnnek, szépen lassan elfeledkeznek a robotokról, stb. Beszéljünk az Elysiumról. Látta valaki az Elysium című filmet? Elég rossz. Most nemrég volt a Csepi című film, amit szintén az Elysium rendezője, egyébként a District 9 rendezője készítette, ami viszont egy nagyon jó könyv. Nagyon, azért hozom fel az Elysiumot, mert nagyon jó példa, mint film nagyon rossz, de mint példa nagyon jó. Van az emberiség, ugyanolyan, valamilyen posztapokaliptikus világban él, nem nagyon tudjuk, hogy miért, folyamatosan elnyomják. Tehát, hogy lesz az Elysium, ami jó, tehát ott jó nekünk, és lesz a Föld, ami meg rossz nekünk. Tehát egyrésztről van Elysium, ezt így alámondom majd én. 2154-ben ez lesz az, ahol hát tulajdonképpen a Földtől elválasztva nagyon kellemes körülmények között lehet éldegélni, megszűnt a bűnözés, megszűnt természetesen a betegség is. Ez egyébként az űrben van, kelemes világ, és az embereknek megint itt a, hát a betegségtől való félelmet, nyilván hollywoodi filmek, tehát ez egy komoly dolog, hogy az emberek éljenek örökké. És ezzel szemben van a Föld, ami hát egy ilyen, látjuk, egy ilyen posztapokaliptikus vízió, az emberek lázonganak, meg menekülnek, meg mindenféle problémák vannak. Ugye szokás szerint, ahogy ez szokott lenni, nem világos nekünk, hogy miért van ez az egész így. De hát itt ilyen militáns szereplőink is vannak. Ez Elysium. Ugye ezt most idáig elmondtam. Miért érdekes ez? Történet lényege a következő. Elysiumban vannak gépek, amelyek felismerik azt, hogy valaki Elysium polgára, és ezért, ha befekszenek ezekbe a gépekbe, akkor ők azonnal meggyógyulnak minden ismert betegségből. Ilyenek természetesen a Földön nem állnak rendelkezésre. Mi történik? Földi főhőseink betegek lesznek, és nagyon leegyszerűsítve, és hát nincs már sok idejük hátra, tehát az egyetlen esélyük a túlélésre, ha betörnek Elysiumba, megszereznek egy ilyen gépet, jó, befekszenek a gépbe, és akkor onnantól kezdve ők is meggyógyulnak. Ez ugye világos. Hát Elysium ezt nem szeretné, ezért amikor jönnek, akkor őket megpróbálják lelőni. Természetesen ez nem lesz sikeres. Bejutnak Elysiumba, és ügyes trükkökkel átprogramozzák az összes gépet, így valójában a gépek mostantól azt fogják hinni, hogy minden polgár Elysiumi polgár, tehát aztán innentől kezdve minden ember meggyógyítható lesz az összes betegségből. És milyen problémákat vetesz fel? És ez lesz egyébként az éhezők viadalában is az egyik alap probléma, amiről mindjárt fogunk beszélni. Ez pedig az, hogy ez az egész rendszer miért érdeke Elysiumnak? Ugye ez az egyik fontos kérdés. Tehát, hogy nem nagyon ismerünk olyan civilizációt, amely mondjuk felfedezne ilyen elképesztően fejlett technológiákat, és aztán az lenne erre a logikus magyarázata, hogy akkor ő nem csak elhagyja a Földet, de körbeveszi magát, és ezt lehetőség szerint igyekszik megfosztani mindenki mással szemben, sőt, mindenkit lelő, aki ezt a technológiát meg szeretné szerezni. Illetve adott esetben persze értenénk ezt, amennyiben az, amit ő megszerzett, az egy nem sokszorosítható jószág lenne. Ugye, mint a dűnében a spice, mint a dűnében a fűszer. Ugye, nekem van fűszerem, én jól el vagyok vele, ha jön velem szemben a Harkonnen és elveszi a fűszeremet, akkor nekem nem lesz fűszerem, ő megszerzi, ő lesz jól el vele, ugye? De azt gondolnánk, hogy a gyógymód nem ilyen. Tehát azt gondolnánk, hogy attól, hogy én egyébként viszonylag jól el vagyok, nem arról van szó, hogy ellopják a gépeimet, hanem arról van szó, hogy megnyomnak két gombot, és akkor onnantól fogva mindenki számára ez elérhető lesz. Ez ugye egészen más, mint a fűszer. Ugye a fűszer egy nyersanyag, egy véges jószág, ha nekem van, neked nincs, nekem van, tehát zéró összegű játék. Ennek az egész logikának a legnagyobb problémája, hogy azt gondolnánk, hogy ez nem egy zéró összegű játék, és innentől fogva elég illogikus lenne, hogy valaki mérjél egy ilyen fenyegetett társadalomban folyamatosan. Dacára annak, hogy ez egyébként, ha igaz az, hogy a végén egy gombnyomással ez mindenki számára elérhető lesz, tehát két lehetőség van, vagy csak átvertek minket nézőket, és igazából, hát lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha mindenki számára elérhető lenne, de mondjuk csak abban a 3,5 gépben lehet, ami továbbra is Elysiumban van, és akkor onnantól kezdve a hőseinknek kell egy katonai diktatúrát bevezetni, hogy ahhoz a 3,5 géphez hogy fog hozzáférni 8 milliárd ember, amihez korábban csak mondjuk 10 millió jutott hozzá, vagy pedig az egész alapkoncepció rossz, és szegény Elysium valami olyasmit védett, amit teljesen felesleges lett volna védeni. Ugye kicsit olyan, mintha az iPhone-t bevezették volna San Franciscóba, és onnantól San Francisco elbarikádozza magát, és senkinek nem ad iPhone-t. Ugye nem ez a logikus eljárás, hogyha kifejlesztek egy viszonylag sikeres technológiát. Igyekszem, mert hogy nem ez szokott működni, és persze vannak érvek, hogy a nem tudom, különböző gyógyszerek nem elérhetők Afrikában, drága, stb. De ugye ott sem arról van szó, hogy mondjuk, hogyha én ne tudnék sokat fizetni egy rák műtétért, és mondjuk tudnám ezt megszerezni, akkor ez ilyen probléma lenne. És hát természetesen ugyanez a helyzet, a hogyan marad fenn a rendszer, és mi az erőforrások forrása. Típusú probléma is megjelenik ebben a helyzetben, ami ugye meg valahol arról szól, hogy ez az összes ilyen típusú rendszer nem foglalkozik az erőforrás forrással. Chasm Cityről, ami az egyik kedvenc science fiction városom, most nem beszélek, de majd lehet visszatérek rá. És akkor most jutottunk el az éhezők viadalára, amiről már beszéltem sokat, és ha valakit érdekel, a Budaörsi Kollégiumban ma este 8-tól az éhezők viadaláról egy órában még fogunk beszélgetni a kultúr két valamiféle nagyon izgalmas program keretei között. Ugye az éhezők viadalában is ez az alapvető problémánk. Nehéz megértenünk, nekem legalábbis mindenképpen, hogy egy olyan politikai rendszernek, amely képes a semmiből arénákat varázsolni saját lakossága szórakoztatására, és abban nem tudom én, ilyen genetikusan módosított madarakat, villámló fákat és egyéb dolgokat kifejleszteni, annak miért van arra szüksége, hogy tulajdonképpen szinte rabszolga munkával szerezzen erőforrásokat bányákból? Nehéz ezt megértenünk ezen a technológiai szinten, mert persze az erőforrásokat valahogy ki kell termelni, de az ember nem gondolná, hogy ez annyira nehéz lesz, és erre ugye két válaszunk van. Az egyik, és ezt nagyon fontos megértenünk, mert ez az egész kapitólium rendszerének elemzésekor nem mindegy, hogy melyik mellett kötelezzük el magunkat. Az egyik, hogy nincs igazából alapja, ez csak egy hatalmi elnyomási elem, ami nagyon furcsa. Tehát miközben nem kell elfogadnunk a marxizmus alaptételeit természetesen, hogy minden csak a gazdasági körülményekről szól. Azért a világtörténelem fejlődése azt mutatja, hogy a legtöbb gazdasági berendezkedés valamilyen módon, valamilyen logikus célt szolgált. Emlékszünk rá, amikor tanultunk ilyen rabszolgaság, ugye tipikus. Miért szűnt meg a rabszolgaság? Először ugye Nyugat-Európában, sajátos okokból, de mondjuk miért szűnt meg az amerikai kontinensen a rabszolgaság? Jó, az Egyesült Államokban vívtak egy háborút. De alapvetően azért szűnt meg, mert a gazdaságilag nem érte meg egy idő után. Ugye a gépesítés előbbre jutott, tehát egyszerűen túl drágává vált az egész rabszolgatartó társadalom. Ugye az ilyen típusú politikai rendszerek, de ha emlékszünk rá, hogy mondjuk az Egyesült Államokban miért pont ott volt rabszolgasság ahol és annyi ideig ahol, azért mert az ott gazdaságilag plauzibilis volt, tipikusan olyan munkaintenzív körülményekre volt szükség, ahol szükség volt a rabszolgatartás fenntartására, valószínűleg a kapitólium gépesített rendszerével egy csomó helyen erre igazából nem lenne szükség. Tehát ez egy nehezen indokolható elem. Ezért aztán lehet egy másik elem is, ez az, hogy igazából a szegregáció biztosítja a prosperitást, tehát valamilyen módon a kizsákmányolás más módokat is ér el, csak nem nagyon világos mondjuk számomra, hogy mit nyer egyébként a kapitólium mit nyer azzal, hogy ennyire alacsony szinten vannak tartva ezek a körzetek. Ugye megint csak miközben ösztönösen szoktuk azt gondolni, hogy hát a hatalmasok erre törekszenek, valójában a legtöbb gazdasági rendszer azt mutatta, hogy valamilyen központon belüli prosperitás, az általában a periférián is prosperitást szokott hozni, tehát nem nagyon szoktak abban érdekeltek lenni. Pont az ellenkezőjében szoktak ugye érdekeltek lenni a politikai szereplők, tehát egy ideig legyőzi az ellenségét, de onnantól kezdve, hogy az ellenségét integrálta a saját birodalmába, ő mibe lesz érdekelt, hogy legalább bizonyos szempontból az ő perifériája is fejlődjön, nyilván attól függ, hogy mennyire inkluzív a birodalom. Tehát ez az alapkérdés, és az, amit nem lesz megválaszolva, és akkor most nézzük a kedvencünk. Ezek milyen birodalmak? Gyarmat birodalmak? Jól hallottam?
Birodalmak mondtam, de nem tudom, hogy a bizánci birodalom.
Egyrészt nem volt igaz. Ugye? Tehát egy idő után a római birodalomban ez biztos, hogy nem volt igaz. Legalább a második századtól Egyiptomban nagyon gyakran akár magasabb életszínvonalat is el lehetett érni, mint Rómában. És egyébként bizonyos szempontból meg igaz volt, de nem elsősorban a nyersanyagok miatt. Tehát persze, elszívnak. Ugye Budapest sem azért gazdagabb, mint Magyarország többi része, mert több nyersanyaga van. Ugye? Vagy mert nem tudom, elszívja a kenyeret a pékektől. Hanem mert egy fejlettebb gazdasággal rendelkezik. Tehát lehet, hogy az elején így volt, de legtöbbször ezeket a téziseket empirikusan meg szokták cáfolni. A legjobb példát, nem véletlenül kérdeztem vissza, kicsit sugalmazva, gyarmatbirodalmakat szokták mondani. Nagyon sokan igyekeztek már bebizonyítani, és persze ezt nagyon sokféleképpen lehet mérni, hogy gazdaságilag azok nem érik meg. Tehát többe kerül nagyon sokszor mondjuk a gyarmatbirodalmak fenntartása, mint ami gazdasági haszon van. Nem teljesen igaz, mert hadsereget lehet rekrutálni, meg egyéb szempontból nem igaz, de pusztán gazdaságilag nehéz megérteni. Tehát persze kicsit sarkítom az analógiát, de olyasfajta elnyomás, mint mondjuk, bár én is római analógiát használtam az éhezők irodalmában, de olyasfajta elnyomás biztos, hogy soha nem volt a római birodalom, hogy ekkora különbségek legyenek. Mondjuk egy
század az egy kicsit más, mint a második, szóval egy már nem elégen az 5. században Róma vagy Ravenna jobban él, mint mondjuk Gália vagy Hispánia.
Biztos, hogy jobban élt, persze, hogy, mint ahogy a központ jobban szokott élni. Én csak azt hittem, hogy nem feltétlenül a nyersanyag elvonása miatt. Tehát milyen nyersanyagot vontak el Galliából? Fát. Ugye? Tehát, hogy Persze, a központ mindig gazdagabb, jobban integrálva van, ott van a politikai hatalom, a redistributív rendszerek a központot segítik, a központba bejön a pénz, kimegy. Én csak azt, én kifejezetten a nyersanyagokra gondoltam, illetve arra, hogy nem feltétlenül a nyersanyag fenntartás bizonyítja, és Rómának nem lett volna alkalma valószínűleg arra, hogy Galliát egy perc alatt felvirágoztassa, míg az az állításom, hogy egyébként a Kapitóliumnak lenne eszköze arra, hogy bármelyik körzetet egy perc alatt viszonylag sikeressé tegye, mert hogy akkora a technológiai szakadék, ugye? Tehát az egyikbe a bányába mennek ilyen ásókkal, a másikban meg nukleáris fegyverek vannak, meg repülők, meg tényleg a semmiből előteremtett arénák. Tehát persze szokott lenni a centrum és a periféria között technológiai különbség, de ekkora technológiai különbség azért nem nagyon. Ugye ugyanúgy kardjuk van Rómában, meg Galliában, csak az egyikben, nem tudom, légiókba tudnak menni. Tehát persze a központ mindig gazdagabb, meg nyilván szerintem jó is, ha ezekről vitatkozunk, én kicsit sarkítom ezeket mindig. De talán a főállításom megáll, hogy nehéz indokolni, hogy ekkora technológiai fejlettség esetén miért érdeke egy ilyen típusú rendszer fenntartása. Star Trek. Ugye erről már beszéltünk egy kicsit a Star Trek órán, de hagyj beszéljek róla most egy kicsit hosszabban. A Star Trek alapgondolata, mint a Jean-Luc Picard kapitány ki is fejti, megszűnt a szűkösség, persze nem így fejti ki, de ez a lényege. Ugye, replikátor, kérnék szépen egy Earl Grey teát, és kapok egy Earl Grey teát, feltéve, ha nem rumos teát szeretnék, mert alkohol nincs sajnos a Star Trekben, ha csak nem Klingon vérbor, de az meg valószínűleg nem olyan finom. Tehát megszűnik a szűkösség. Ebből egy csomó probléma van. Az én kedvenc problémám, miért ne éljünk a holodeckem, ez egy létező tanulmány címe, ami azt állítja, hogy egy ilyen helyzetben egy idő után annyira unalmassá válik az emberi létezés. Nem tudom, tudjuk-e mi a holodeck, a Star Trekben van a holodeck, az azt jelenti, hogy bemegyek és bármilyen szenáriót el tudok képzelni. Például Data ügynök Sherlock Holmesnak szokta képzelni magát, Janeway kapitány Leonardoval szokott beszélgetni, tehát megteremtenek teljesen reális szimulációkat, és ezeket a szimulációkat addig tudják folytatni, ameddig csak akarják. Mert mennek kajakozni például a Deep Space Nine, mert egy csomó ilyen izgalmas dolgok csinálnak. Az egyik probléma, hogy a szűkösség hiányának idejében miért ne élne az emberiség a holodeckkel, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát tulajdonképpen mi értelme van az emberi létezésnek egy olyan helyzetben, amelyben az emberi létezés számára adott minden anyagi javadalom biztosított. És ugyanennek van a másik oldala is, ez az egész helyzet, hogy persze mit lehetne mondani, hogy hát ebben a helyzetben a spirituális kielégülés, a posztmaterialista javak lennének fontosak. Ezt képest a Star Trek személyzetének 80%-a közlegényként dolgozik egy csillaghajón, tehát nehéz lenne azt mondani, hogy a spirituális kielégítést keresi, nem tűnik annyira izgalmasnak az ő élete. Reggel fel kell, tiszteleg, esetleg meghal egy küldetésen, ugye az kellemetlen, mindenki ismeri talán ezeket a vicceket a redshirtökről, a piros ruhásakról, hogyha elmegy Kirk kapitány, Spock, McCoy doktor és valamilyen közlegény, akkor lehet tudni, hogy valamilyen közlegénynek nincs túl jó esélye a túlélésre, mert a rendkívül gonosz szörny őt fogja valószínűleg megtámadni. Egyszer csak megjelennek a bolgok és mindenkit asszimilálnak. Erre ugye két válasz van. Az egyik, valaki látta a Támad a Mars című filmet, az ott nagyon szépen kifigurázták, hogy az igazi hippiket persze ez nem érdekli, ugye? Tehát a 60-as években Nixon viccelődött is ezeken, hát ott ugyanúgy peace, hát majd a peace zászlókat lengetjük. Természetesen mi tudjuk, hogy nem, de gondoljunk bele, hogy persze, ha már ott vannak a borgok a kapuba, akkor a borg fenyegetés valódi. De amíg arról van szó, hogy van itt ez a kopaszodó brit Shakespeare színész, és ő azt magyarázza, hogy van kint ez a nagy borg veszély, ami majd mindjárt jön, és mindenkit meg fog támadni, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy hát ez egy ilyen republikánus propagandista, és igazából csak azért csinálják az egészet, hogy egy kicsit növeljék a csillagflottába való belépések számát. Ugye, most mi persze tudjuk, hogy a Borg fenyegetés valódi, meg hogy Picard kapitány valójában egyáltalán nem egy republikánus, de ettől még gondolhatom ezt. Tehát ettől még a problémafelvetés valódi, ahogyan az a problémafelvetés is valódi, hogy ugye azért valamilyen módon az anyagi motiváció, az anyagi hatalmi motiváció az mindig jelen szokott lenni az emberiség életében. Tehát ugye miért megy el valaki egy hadseregbe, de különböző okok vannak rá. Egy, muszáj neki, amely egy erőszakszervezetet feltételez. De ugye a Star Trekről nem azt feltételezzük, hogy egy ilyen erőszakszervezeten alapul. A másik, hogy valamilyen személyes kielégülést keres. De tényleg nehéz látni azt, hogy a mezei csillaghajó tiszt az hogy lesz személyesen kielégítve. harmadrészt meg, hogy dicsőséget, meg egyebet keres, amit körkapitány, meg Spock, meg Picard mindenképpen elér, de azért a többség nem. Tehát önmagában ebből a második következtetés az az, hogy hogyan lehet egy szűkösség nélküli, prosperáló társadalomban mondjuk egy katonai rendet fenntartani. Miért engedelmeskedem én a parancsnak? Miért lépek egyáltalán be? In the first place. És persze vannak ilyen típusú fenyegetések, amelyek rendkívül fontosak, de mégis nehéz indokolni. Igen.
Azért csinálják ezt, mert ezzel teljesítik ki magukat. Ezzel töltik be gyakorlatilag azt a feladatot, ami az életben nekik kiszabadott. És vannak ilyen tényleges karakterek, akik ezért léptek be a csillagflottába, mint a vezetéssel, vagy a Natasha-jának.
Igen, de azért ez a kisebbség, nem? Tehát azért azt látjuk, persze elképzelhető, hogy a csillagflotta összes személyzete beleértve azokat, akik fő feladata a komputer hangjának ismétlése azután, hogy 8-as fokozat, kapitány 8-as fokozatot értünk el. Az mind az önkiteljesítést éli meg ebben a feladatban. De azért mégis, főleg amikor aztán háború van, ugye? Mert ez az egész persze odáig igaza van Picard kapitánynak. De mi történik akkor tényleg, amikor jön a Borg? Miért pont én legyek az, aki a hajón szolgál, és nem valaki más? És persze, mindig lehet azt mondani, hogy vannak olyanok, akik inkább vesznek részt a veszélyben, akik inkább hajlandóak ilyen típusú konfliktusokat vállalni. De azért a világtörténelem azt mutatja, hogy nem ez a tipikus emberi reakció. Ugye? Mi a tipikus emberi reakció egy háború esetén? Az elején lelkesedés, és a lelkesedés nagyon gyors elmúlása, és fatalizmusba, meg egyébben lévő válasz. Hát nem véletlenül, hogy minden egyes igazán komoly háborúban egy ponton túl csak az erőszak biztosíthatta a saját lakosság részvételét a háborúban, mondjuk azt, hogy a katonaszökeményeket kivégezték. Nem nagyon lehetett mással, hosszú távon, egy hosszú távon háborúban. Most gondolhatjuk azt, hogy a Borg háború rövid, mert az asszimiláció elég gyors jelenség, de hogy mégis csak egy nehéz probléma. Igen, de persze itt vagyunk, mert nincs más lehetőségünk, ez ezt is jelenti. Tehát nem tudunk más csinálni, van egy kötelező sorozás, ha megszökünk, lelőnek minket. Tehát persze itt vagyunk, és a háború logikájában ez benne van, persze a fatalizmusában, de azért nehéz lenne ezt fenntartani. És gondoljunk közben egy olyan helyzetre, hogy megint csak nincs szűkösség, tehát egyébként nem arról van szó, hogy lehet, hogy otthon egy munkás családban élek, és a bányába kell dolgoznom, hanem egy olyan luxus szinten élek, ráadásul egyenlőség van. Tehát még csak az sincs, hogy egy világos cél határozható meg számomra. Tehát egy viszonylag nehéz probléma, és ráadásul az is probléma, hogy egy galaxisban vagyunk, amely galaxisban vannak mások is, például a kedvencünk a Ferengi civilizáció, akik viszont folyamatosan csak a profitot hajszolják, és az Arany Latinum nevű tárgyat, amely mindennek a kulcsa, valószínűleg az Arany Latinumot nem lehet replikálni, bár ez nem világos, de nem teljesen világos az sem, hogy miért gyűjtik az Arany Latinumot. Minden esetre ugye a Ferengik, ugyanis ugyanebben a társadalomban, ahol a föld civilizációja minden anyagi szükségszerűségen túlmutatott civilizáció, amelyben már nem kell semmilyen anyagi nélkülözéstől tartanunk, ugyanebben a civilizációs helyzetben találjuk meg a Ferengiket, akiknek ugye rendkívül ismert szabályaik vannak, amelyek itt ki is vannak vetítve. Ugye ezek a Ferengi úgynevezett Rules of Acquisition, hogy hívják magyarul, a vagyonszerzés szabályai, kicsit nagyobbra veszem, ezekből elég sok van. Szóval, hogy hát látjuk, ugye, ha ingyen van is, meg tud venni olcsóbban. Amit érdemes megtenni, érdemes pénzét tenni. A szerződés, de csak Ferengi között. És aztán mehetünk rendkívül sok, terjeszkez vagy pusztulj, a haszon saját maga jutalma, ami az enyém, az enyém, és ami a tiéd, az is. Soha ne kérd, ha el is veheted. Hazudj következetesen, az ingyen tanács ritkán olcsó, a sikert semmi se próbálja, nyer vagy veszíts, mindig van hüpe, ezt nem tudom, mik a hüperjei bogártubák. Sose bízz a vevőidben, a tudás haszon, ha hasznod van belőle, add el sanyát anyád. Jobb félretenni a büszkeséget, mint elveszteni a hasznot, ugye ez már egy nagyon praktikus szabály. A barát nem barát, ha árengedményt kért, ez is egy nehéz helyzetben lévő barát háromszoros hasznot jelent. Ez az én kedvencem, a társadalomtudományok szempontjából releváns. Minden szabálynak van egy megegyező és ellentétes értékű szabálya, kivéve ha nincs. A bizalom a legnagyobb teher. Hát ugye, és tovább természetesen. Sose ítélj egy vevőt a pénztárcája mérete alapján, hiszen néha jó dolgok kis csomagolásban jönnek, nem üzletelhetsz, ha halott vagy. Versengés és tisztességes játék kizárják egymást. Ezek ugye a ferengi kapitalista szabályai. Ugye értjük, hogy milyen típusú civilizációról van szó, arról is beszéltünk már, hogy a ferengik azok valahol, ugye sokan a zsidóság karikatúrájával vádolják őket. Most számunkra nem az az érdekes, hogy van egy ilyen izgalmas faj, amely egyébként ezen kívül elképesztő mértékben szexista is, tehát láttunk, nem, azokat nem olvastam fel, mert majd a feminista órán felolvasom, de van pár tépszabály arra is, hogy hát tulajdonképpen a nőkkel hogyan kell bánni. Ezek nagyjából megegyeznek egy szépen kodifikált 16. századi érvrendszerrel, annak lovagiassága nélkül. Ugye a ferengik azon kívül, hogy, egy nagyon racionális faj, láttunk néhány elemet, ugye egy nagyon fontos dramaturgiai szerepük van, mert ugye egy ilyen kapzsi faj az tud pozitív meg negatív szereplő is lenni, ugye? Nyilván egy alapvetően barátságos univerzumban alapvetően negatív szereplők lennének, de hát el tudjuk képzelni, hogy mondjuk akkor meg lehet őket vásárolni arra, hogy veszélyes küldetéseket elvállaljanak, különböző kockázatokat tudnak vállalni, amit amúgy nem tennének meg, meg hát egy csomószor tudnak szembe menni a Föderáció értékrendje most. Ami számunkra az érdekes, hogy mégis ez a két civilizáció hogy létezhet ugyanabban a galaxisban, hiszen elméletileg minden úgy működni nem, hogy a ferengi oda megy egy földi emberhez, azt mondja, hogy az arany latinumáért kér valamit, a földi ember odaszól a replikátornak, a replikátor azt replikálja. Tehát normális esetben a ferengiknek egy darab replikátorra lenne szükségük ahhoz, hogy minden problémájuk megoldódjon. Miért nincs ez így? Azért, mert itt ez a fajta kapzsiság mint egy vallássá válik ebben a civilizációban, és az egész kereskedelmi logikát át fogja hatni, és azt fogja mutatni, hogy a szűkösség megszűnése ebben a civilizációban, azok a következmények, amelyek ezáltal létrejönnek, azok végül is nem lesznek, csak a Földön belül lesznek értelmezhetőek. Később egyébként a ferengi civilizáció egy ilyen baloldali liberális fordulatot fog venni, tehát gyerekjogok lesznek, meg szakszervezetek, meg egyéb ilyen felháborító dolgok, amin a főszereplőnk Quark, aki hát ezt nagyon-nagyon ellenzi, hiszen hát a szakszervezeteknél kevés rosszabb dolog van. Ezt ellenezni fogja, de hát végül is egy forradalom fog kitörni a ferengi birodalomban, és egy barátságosabb, békésebb világ fog létrejönni. Még egy dologról akartam beszélni, ez a Jupiter felemelkedése című könyv, ez nem film, nem tudom, láttuk-e, szintén nem olyan nagyon jó film. Láttuk Jupiter felemelkedése, hallottunk rá, Wachowski testvérek új filmje. Kicsit bugyutának mondták ezt is sokan, igen, hát nem olyan izgalmas. Ugyanakkor a politikai és a társadalmi elemei nagyon érdekesek, ugye az egész arról szól, hogy egyenlőtlenség dimenzióját viszonylag jól bemutatja. A film lényege a következő, van egy főszereplőnk, a főszereplőnkről kiderül, hogy először is a Földről kiderül, hogy egy nagy galaktikus birodalom egyik része, ebben a nagy galaktikus birodalomban minden bolygót egy család birtokol, és ez a család ugyanakkor dinasztikus módon öröklődik, illetve a családnak vannak különböző tagjai, és lényeg az, hogy a DNS meg általában a vérség és öröklés rendkívül fontos szerepet játszik, és néha van olyan, hogy a család egyik leszármazottja reinkarnálódik azon a bolygón, amely bolygó a család tulajdonában van, és senki nem fogja elhinni, de történetesen a főhősünk az, aki egy ilyen reinkarnációja lesz egy korábbi nagyon gazdag szereplőnek. Ezért Mila Kunisról, aki egyébként egy bevándorló Amerikában is WC-ket tisztít, hirtelen kiderül, hogy a galaxis egyik uralkodónője is lehetne, teljesen eredeti, toposzokra nem emlékeztető módon. De a lényeg mégiscsak mi? Miután ezen túljutottunk. Van egy galaktikus civilizáció, van az Abraxis nevű család, van három tagja, és ez a klasszikus erőforrásért való vetélkedést biztosítja. A Föld ugyanis egy nagyon fontos erőforrást jelent. Miért? Mert, már nem emlékszem a logikára, de a logika lényege valami olyasmi, hogy az embereket így tenyésztik tulajdonképpen, és az emberekben van valami, amit ha így összepréselünk, akkor örök életet ad ezeknek az Abraxisoknak. Tehát ezért minél több emberem van nekem, minél nagyobb populációja van a bolygómnak, annál jobb nekem. Valaki számítógépes játékokkal játszott, ott is tudja, hogy vannak ezek kitermelő, megfelelő population, és akkor az kitermel bizonyos egyéb erőforrásokat. És tulajdonképpen, amit itt látunk, ez a kompetitív oligarchia rendszere lesz, és ezért lesznek mások a véges számú erőforrások, mint a végtelen erőforrások, és ha csak egy következtetést akarunk tenni a mai óráról, az ez, hogy véges számú erőforrásoknál, hiszen ha ez a 8 millió ember valakié, akkor nem lehet másé. Ugye ez lesz a véges számú erőforrás, vagy annak újabb embereket kell teremtenie. És ez lesz az a gondolat, ami az ilyen erőforrásokért küzdő science fiction világokban megjelenik. A leghíresebb, már korábban is említett példa, ugye a Dűne lesz, erről ezt említettem az előbb is, ahol a galaktikus civilizációban egy darab erőforrás, egy darab nyersanyag, ott éppen a fűszer lesz az, ami meghatározza, hogy az adott civilizáció mennyire gazdag, a hozzáférés rendkívül fontos lesz. Mi a probléma ezzel, hogy nem nagyon ismerünk olyan ténylegesen létező történeti civilizációt, ahol bármilyen civilizáció ennyire egy nyersanyagra épült volna. Tehát ez a fajta szupernyersanyag, amely sokkal értékesebb, sokkal ritkább, sokkal hasznosabb mindennél, ilyen nem nagyon szokott lenni valós civilizációkban, ugye? Legjobb példa az arany. Ugye az arany az nem azért ér vagy ért sokat, mert önmagában lenne egy olyan tartalma, amely tartalom, mint nyersanyag kiemeli. E tekintetben ez a szuper nyersanyag egy science fiction találmány, de szóljon valaki, ha tud valami más, mert lehet, hogy van példa, csak elfelejtem. Igen?
Talán ez van, mert közel van hozzá a bronz. A bronz az időszámítások mondjuk első-második évezredben.
Mert tudtam belőle fegyvert csinálni.
Igen.
Igen, a bronz az nem rossz példa, csak akkor még annyira fejletlen civilizációk voltak, hogy nehéz. De valóban a bronz az nem rossz. Ugye a bronz is egy olyan funkciót látott el, amely funkciót más nyersanyagok is ellátnak, csak jobban látta el, ugye ez a bronz jellegzetessége. Ugye a fűszer a Dűnében az nem ilyen, az olyan funkciót lát el, amit semmi más nem tud. Amit semmi más nem tud ellátni, egyébként nem akarom mondani, hogy bizonyos...
Szerintem felépítették egy társadalmi rendszert, mert a távolsági kereskedelmmel tudták csak beszélni az én, ami az egyik összetűvője.
Ez igaz, csak azt akarom mondani, hogy nem volt egy ilyen Jolly Joker nyersanyag. Nem a bronzmezőkért vívták feltétlenül a harcokat akkoriban sem. Ha valaki egyébként egyéb erőforrások segítségevel is gazdag volt, az több bronzt tudott szerezni, de nem egyszerűen arról volt szó, hogy lett volna, mint a Dűnében, vagy a Jupiter emelkedésében egy nagy központi bronzmező, és akkor aki a nagy központi bronzmező volt, az uralta a galaxist. Ugye e tekintetben más volt. Tehát ez egy science fiction találmány, ez a fajta szuper nyersanyag. Egyébként még az olaj volt ehhez legközelebb, tehát nagyjából 1920-30-tól 1960-70-80-as évekig az olajnak valóban volt egy még a mai napig is az olajnak van, talán az egyik legfontosabb nyersanyag, amelynek a kitermelő, ugye annyi mindenben van, annyi mindenhez kell, és annyira, egyre kevésbé, de annyira nagy mértékben épül rá a civilizáció, hogy az olajára az mindenben benne van, tudjuk a rezsicsökkentéstől kezdve, a benzináron keresztül, a közlekedés, a repülőjegy. De ugye az olaj is azért játszik ma már kisebb szerepet, mert hogy több olajmező van, tehát ugye Norvégiában is van, meg az Egyesült Államokban, ha csak mondjuk a Közel-Kelet ellen, és hát ez a Közel-Kelet egész virágzását ennek köszönheti. De ez a fajta szuper nyersanyag, amelyből kevés van, önmagában sokat ér, ezt akartam az arannyal mondani, bocsánat, hogy ugye vannak nyersanyagok, amelyek csak közvetítő erőként működtek, ilyen volt az arany is. Tehát valószínűleg, ha lennének ezek a mindent vivő nyersanyagok, ugye a Matrixot azért írtam ide, az is ugye kicsit bugyuta volt, de talán emlékszünk a Matrix alapkoncepciójára, hogy az emberek azok valahogy ceruza elemmé lehetett őket konvertálni, vagy valami ilyesmi. Ami egy hasznos dolog, ott is ez egy speciális módon csak ott megjelenő elem volt. Még egy dologról akartam beszélni a mai órán, amely kicsit távolabbról kapcsolódik az egyenlőtlenség problémájához, ez a birodalom problémája. A birodalom és a galaktikus birodalom egész problémája, mert ez egy viszonylag új trend a science fictionben, de szoktak mostanában egyre többet beszélni a problémáról. Mi a probléma lényege? A probléma lényege a relativitás elmélet, ami ugye azt mondja, hogy a fénynél nem megy semmi gyorsabban. Két problémám van akkor onnantól kezdve, ha nekem van egy nagy galaktikus birodalmam, ugye kizárólag hard science fictionben, hogy a galaktikus birodalmam az nem egyszerűen messze van, messze vannak az egyes elemei, hanem legalább kétféle problémám fog keletkezni. Az egyik az időveszteség, tehát hogy nem egyszerre megy ugye az idő, tehát 3 évvel korább. Az én szempontomból ugye kétféleképpen is van, egyrészt ha az űrhajóm nagyon gyorsan megy, akkor ott is másképp telik az idő, ráadásul amikor egy másik bolygóra ér az az információ, amit én itt innentől alkottam, az onnantól kezdve megváltozik. Ugye, megint csak az Interstellárt találta valaki, az egy fantasztikus, azért is dicsérték sokan, mert ezt a koncepciót bemutatta, vagyis azt, hogy különböző helyzetekben, különböző körülmények okán, a relativitás elmélet folytán, ugye emlékszünk rá, hogy gyorsabban öregedett Tehát több idő telt el a Földön, mint az űrhajón, és ebből aztán mindenféle problémák adódtak, elsősorban kommunikációs téren. Ugye mit jelent ez, és miért nagyon, nagyon érdekes? Azért, mert előhív egy olyan problémát, amely problémával legalább, hát emberemlékezet óta nem kellett szembenézni az emberiségnek, de azelőtt meg kellett vele szembenézni az emberiségnek. Tehát, ha valaki tanulmányozott középkori vagy akár ókori történeteket, ott egy visszatérő probléma a kommunikáció problémája két szempontból. Az egyik szempont az az, hogy egyáltalán mennyiben tudunk arról, hogy más országokban mi történik. Ugye középkorban egy király elment mondjuk egy keresztes hadjáratra, akkor az onnantól kezdve egy vége, fogalmunk se volt, hogy mi történik vele, ugye? Tehát elképesztően messze volt, több évig tartott, nem kaptunk információt, nem tudtuk, mi történik. Tehát egy olyan helyzet alakult ki, ahol az információ áramlás nagyon korlátozott volt. Hova vezet az információ áramlás korlátozottsága? A központ gyengüléséhez szokott vezetni, tehát oda vezet, hogy a helyi döntések, azok fontosabbá válnak. Ugye a nottinghami sereff nyugodtan tudta Robin Hoodot egre círoztatni, mivel a központi hatalom nagyon messze volt, nem tudott mit csinálni, valószínűleg nem is tudott róla. És az összes ilyen típusú dolog, még egyébként a 18-19. Században is, 17-18. Században talán inkább, voltak példák arra, hogy az információ annyira lassan ért oda valahova, hogy addigra már irrelevánsá vált. És a másik pedig a helyben hozott döntések fontossága, ugye? Ma hát elmegyünk valahol, elmegy egy adott politikai szereplő egy másik helyre, akkor ott a helyi döntések sokkal kevésbé lesznek lényegesek, mert ugye a központ kontrollálja ezeket. Ehhez képest a történelem korábbi pontján ennek sokkal nagyobb szerepe volt. Nem véletlen például, hogyha mondjuk akár viszonylag modern történeteket is olvasunk, azt mondjuk talán, hogy mondjuk az államközi viszonyokban a nagyköveteknek mennyivel nagyobb szerepük volt, mint ma. Ugye ma a nagykövetek végrehajtók, jellemzően még akkor is, ha nyilván valamennyire alakítják a helyi politikát, twittereznek, stb. De főszabály szerint a nagykövetek szerepe, végrehajtási szerep, míg korábban döntéshozatali típusú szerepük volt. A hard science fiction ezeket hozza vissza. Ugye a klasszikus science fiction nem foglalkozik. Klasszikus science fiction nem foglalkozik ezzel. Egyik pillanatban elindulok a Dagoba rendszerbe Jodához, másik pillanatban odaérek a Dagoba rendszerbe Jodához, sőt a Jedi érzékemmel még eközben azt is meg tudom állapítani, hogy Lando Calrissian éppen Leia hercegnővel mit próbál csinálni, vagy mit nem. Tehát ugye, mintha párhuzamosan zajlana az esemény sor, és néha van ugyanolyan, hogy nem tudom én, 8-as warp drive-ral kell mennem, de hát meg van, hogy mondjuk 1-2 hétig kell utaznom, de jellemzően amikor csak akarok, akkor oda tudok érni, ahova csak akarok. Tehát nem szokott ez nagyon... nagyon nagy problémát okozni. Sokkal nagyobb probléma, amiről már beszéltünk a Star Wars-ban, a Star Wars egy érdekes problémája, hogy miközben láthatóan távolságok nincsenek, aközben az univerzum akkora, hogy arról viszont fogalmam sincs, hogy ki hol van. Tehát ugye ez egy érdekes probléma volt, ugye beszéltünk erről, a lázadók legnagyobb előnye az volt, hogy nem tudták róluk, hogy hol vannak. Mert onnantól, hogy tudták volna egy perc alatt, ugye onnantól, hogy megtalálták, hogy a Hoth, rosszul elnevezett Hoth bolygón vannak a lázadók, onnantól kezdve 2 percen belül megérkezett a birodalmi flotta, és ugye 1 percen belül is megérkezett volna, ha nem még közelebb, még távolabb lép ki a hiperűrből, de hát, mint tudjuk, ez egy rossz döntésnek bizonyult legalábbis az admirális számára, de ez messzere vezetne ez a probléma minket. Távolság nincs a klasszikus science fiction univerzumokban, de a hard science fiction univerzumokban Reynolds, Winch, a Leviathan Wakes új sorozata, tehát viszonylag sok ilyen egyéb hard science fiction univerzumban ezek problémákat fognak okozni. Tehát fogunk találkozni olyan helyzetekkel, hogy mondjuk az, hogy én elmegyek egy másik bolygóra felfedezni valamit, ha az mondjuk 13 fényévre van, akkor mivel persze elég gyors a hajóm, 10-valahány évig fog nekem tartani, és persze a hajóm sebességétől függően én adott esetben másképp is öregszem, adott esetben bezárnak. Jellemzően ezeket persze altatásos módszerekkel oldják meg, de hogy ez az egész egy hatalmas problémát fog okozni, és ezért a hard science fiction fel fog fedezni olyan megoldásokat, meg olyan civilizációkat, amely civilizációk ugyan egy adott civilizációk, de adott esetben fényévekre múlnak egymástól, éveken keresztül juthatnak csak el egymáshoz. Talán az egyik érdekes megoldása, ennek van egy úgynevezett Scott Wakefield talán című szerző, The Risen Empire, vagyis a felemelkedett Risen, mint ahogy a zombik a halottból feljönnek. Felemelkedett birodalom, ami arról szól például többek között, hogy az embereket a halálok után újra lehet éleszteni, de nem zombik lesznek, hanem ilyen igazi emberek. csak kicsit mások. Ott például ez egy gyakori jelenség, és ott el is nevezik ezeket, hogy mennyi mondjuk az időveszteség, az időtolvajlás, így hívják, amely adott esetben a birodalom különböző elemei között vannak. Ezek azért izgalmas világok, mert egy egészen más helyzetet festenek. Nem akarom megint nagyon trónok harcássá vinni a dolgot, de kicsit olyan, ugye a trónok harcában is, ha nézzük, hogy ott azért, mert a távolságok akkorák, ha most valaki nézi, most már az ötödik évadnál tart, hogy nagyon sokáig utazgatnak, és aztán bejutnak egy egészen másfajta civilizációba, amely adott esetben lehet, hogy nem is hallott arról, hogy az egyéb civilizációban mi történik. Ugye, amikor Daenerys Targaryen megszerzi a sárkányait, akkor amíg az visszajut Westerosba, ahol a hőseink többi része tartózkodik, az hetek, hónapok vagy akár évekig is tarthat, és nem nagyon van kapcsolat, miközben azért valahol ugyanannak a birodalomnak, ugyanannak a politikai rendszernek a részei, ezért ad ilyen nagyon izgalmas univerzumokat ez a science fiction univerzum. Néhány következtetés, tényleg ma talán kicsit kevesebb érdemi következtetést tudunk tenni, mint máskor, de talán pont azért, mert az egyenlőtlenségek helyzete legalábbis politikai rendszereken belül nem nagyon szoktak lenni. Gyakran nem jutnak messzebb az egyenlőtlenség kezelésében ezek a science fiction univerzumok, mint a nyersanyag és a szűkösség problémái. Hogy ennek mi az oka, az érdektelenség vagy a közgazdaságtani képzetlenség, ezt nem tudjuk. Ugye általában ezeknek az univerzumok talán politikai, szociológiailag még gyengébbek, mint más szempontok. Nem beszéltem ma róla, de majd jövő órán ilyen témákról is szóba kerülnek, hogy az egyenlőtlenség nagyon gyakran valamilyen faji, nemi vagy egyéb kisebbségi diszkriminációval kapcsolódik össze, tehát nem pusztán vagyoni típusú egyenlőtlenséggel, és végül az egész problematika, ez az egyenlőtlenség, központ és kontroll, ez galaktikus szinten talán egy kicsit jobban megjelenik. Még egyszer, ha valakit érdekel, ma este még Éhezők fiatala az ELTE-n, jövő héten pedig már utolsó előtti óránkon pontosan ezzel a kisebbség különböző értelemben vett deviancia, identitás, elnyomás és egyéb kicsit posztmaterialistább témákkal fogunk foglalkozni. Addig köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Köszönöm.
Elhangzott Politikai Science Fiction 2015. április 28-ai előadása, Társadalmi viszonyok és problémák a science fiction világokban. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.